nem akartam annyira szép babaruhákat varni, hanem inkább fura babaruhákat varni. Valamilyen tervező szeretnék lenni, illetve nem szeretnék, hanem valamilyen tervező leszek. Engem kitagadtak voltak éppen otthonról. Németh Anikó vagyok.
Anikó, mi ütött beléd, hogy tűt cérnát vegyél a kezedbe, amikor kislány voltál?
Hát igazából, amikor először tűt meg cérnát kellett a kezembe venni, az egy nagyon szomorú húsvét volt, amikor is a keresztanyámtól kaptam egy ilyen kis terítőkből álló hímzés készletet, és én nagyon utáltam minden ilyesmit. Az édesanyám varrónő volt, és az én kezembe a tű az annyira rosszul állt, hogy voltak éppen az anyám is látta, és sírva fakadt, amikor meglátta, hogy tényleg hogy áll a kezembe a tű meg cérna, tehát nekem úgy eszembe se volt.
Hány éves voltál?
Ekkor mondjuk 8 éves voltam, de ettől függetlenül vartam babaruhákat, de nem akartam annyira szép babaruhákat varni, hanem inkább fura babaruhákat varni, és főleg nem akartam úgy hímezni, ahogy elő volt nyomva, mert ezek ilyen előnyomott kis értelmetlen terítők voltak, ilyen tenyérterítők, és nem nagyon éreztem, hogy ezeknek a tenyérnyi terítőknek bármilyen jelentősége lenne, és ezt nem szerettem.
És?
hogy alakult tovább.
Igen.
Hát ugye azt mindig is tudtam, hogy, vagy legalábbis ez elég tudatos volt már elég korán, hogy valamilyen tervező szeretnék lenni, illetve nem szeretnék, hanem valamilyen tervező leszek. Sok minden inspirált erre. Az egyik az, hogy egy önellátó gazdaságba születtem bele, ami aztán természetesen az idők múlásával és a különböző nem kívánatos eseményekkel, tehát egy paraszt családról beszélünk, tehát ez az önellátó gazdaság, ez nagyon hamar átalakult, átformálódott, és ilyen módon megszűnt önellátónak lenni, de én még tanúja voltam annak, amikor a gerebjének kitört a foga, és akkor az apám fogott egy megfelelő fát, megfogta a szerszámokat, és faragott egy új fogat a gerebjének. Vagy hogyha a kerítés elkorhadt, akkor elmentünk, és vágtunk új vesszőket, és új kerítést csináltunk. És így tovább sorolhatnám ezeket a dolgokat, és hogy nekem ez szenvedélyesen mániámá vált, hogy megváltoztatom a dolgokat, illetve alakítom a dolgokat. Mindenképpen szerettem volna alakítani a környezetemet, a tárgyakat, a ruhákat is, az öltözködésemet, mindenfélét, amihez így hozzá lehetett férni, azt szerettem volna alakítani, részint mert ezt láttam otthon, részint mert volt bennem egy alapvető igény, illetve nagyon közeli kapcsolatban voltam a természettel, és úgy éreztem, hogy valahogy én is része vagyok a természetnek, és ugyanazt csinálom, amit a természet, hogy folyton növeszt valamit, folyton termel valamit, folyton kinő valami, újrahajt, burjánzik.
De ez ennyire tudatos volt gyerekként?
Ha akkor nem is fogalmaztam meg ennyire tudatosan, de most visszagondolva ez munkált bennem. De többnyire akkor is ez tudatos volt. Tehát, hogy így tudtam, hogy ez tetszik, hogy ezt az utat szeretném járni, hogy ezt szeretném csinálni. Uh-huh. És ugye persze az hosszú út, hogy végül is miért a ruhatervezésnél kötöttem ki. Ugye az alapvető célom az volt, hogy belső építészettel foglalkozzam, aztán amikor az iparművészeti főiskolára jártam belső építész szakra, akkor sok minden rossz volt az én saját személyes életemben is, mármint hogy igazából az én halál szélén álltam sok társamhoz hasonlóan, és nem nagyon engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy tanuljak. És ugyanakkor, ugye akkor volt Magyarországon így a butikvilág vége, és belesodródtam egy olyan körbe, ahol gyártották ezeket a termékeket a nagy hiánygazdaságba, és Ez azért is érdekelt, mert egyrészt én is szerettem volna másfajta ruhákat, mint amit a szociba lehetett kapni, és már addig is mindig mindent megváltoztattam, ami volt. Tehát a meglévő szociba kapható borzalmas ruhákat átalakítottam. Emlékszem például a főiskolán ilyen nagy feltűnés keltett, amikor volt egy nagyon csúnya fekete pulóverem, amit kaptam valakitől, és egy ugyanolyan ilyen őszbarna pulóvert is kaptam, és mind a kettő nagyon ronda volt, és voltak rajta gombok bevonva a saját anyagából, és akkor gondolkoztam, hogy ezeket nem fogom viselni, mert ezek nem tetszenek, és akkor átlósan átvágtam mind a kettőt, és összeraktam a feketét az őszbarnába, és az őszbarna gombot ráraktam a melbimbom tájára a fekete része, és fordítva a másikat. És úgy gondolták a suliba, hogy ezzel én valami forradalmi tettet hajtottam végre. Nagyon vicces volt. Szóval a lényeg, hogy én is szerettem volna öltözködni, és szerettem volna nem ilyen halni az iskola ideje alatt, és mivel belesodródtam abba, hogy tervezzünk, és illetve kivitelezzünk egy szobrász barátommal ruhákat butikok számára, és ez szokatlanul gyümölcsöző volt anyagilag, és mivel nagyon untam azt, hogy permanensen éhezünk, és permanensen gyakorlatilag nincs pénz semmire, és ugye például a belső építész egy szak, egy elég, hogy mondjam, pénzigényes szak volt, mert a Passzi bácsi, a művészettörténet tanárunk megkövetelte, hogy az antik építészeti elemeket csőtollal rajzoljuk le a foglalkozás részeként, és ezek a csőtollak rendkívül drágák voltak. Szóval a lényeg az, hogy mivel ez a ruhatervezés és kivitelezés elkezdett jól működni, és az iskola meg őszintén szólva egy kicsit unalmas is volt. Tehát akkor volt az iparművészeti főiskolán az a reform, amire biztos sokan még emlékeznek, aminek kapcsán nagyon sok pozitív változás volt, viszont amikor már a szakra kerültünk, akkor valahogy nem volt igazán érdekes. Túlságosan technicista volt, túlságosan elszakadt a valóságtól és az időtől, amiben éltünk. Folyton konfliktusaim voltak az általam elgondolt, jónak gondolt tervek és a tanáraim elvárásai között, és ezt így nem nagyon szerettem.
Tudod részletezni? Tehát, hogy történt valójában egy ilyen konfliktus?
Hát például emlékszem rá, hogy az volt a feladatunk, hogy tervezzünk egy olyan széket, ami egy fröccsöntött formából kivehető, és egy ilyen populáris széket kell tervezni, ami összecsukható. És akkor én gondolkoztam azon, hogy milyen alapokhoz nyúlhatok vissza, és ugye van az a bizonyos reneszánsz szék, ami ilyen szeletekből van, és így nagyon szép úgy amúgy, és én ezt vettem alapul, és ebből terveztem egy fröccsöntött széket, ami egyformából kivehető, és akkor nagyon érdekes volt a tervező tanárom hozzáállása a dologhoz, aki azt mondta, hogy mit gondol hallgató, a lakótelepi lakásokban hány ember fog ilyen széket vásárolni? Én ezt akkor, 84-ről beszélünk, ha nem tévedek, egy nagyon korszerűtlen gondolatnak tartottam, hisz akkor már a lakótelepi konyhaprogramnak a kritikája is megszületett, tehát én úgy gondoltam, hogy egyrészt egy iskolában vagyunk, ahol nem terméket állítunk elő, hanem kísérletezünk metódusokkal, és hogy nem feltétlenül célunk a lakótelepi embertömeg kiszolgálása ilyen módon. És ami a vicces volt, hogy ugye nagyon jó könyvtára volt a főiskolának, és nagyon imádtam, rettentő sokat tanultam ebből a könyvtárból, és egy olasz formatervező könyvet lapozgattam, ezután a sikertelen tervem után, amit így leszólt a tervezőtanárunk, és megtaláltam ezt a gondolatot, természetesen nem egy az egybe, egy olasz formatervező által megvalósítva, egy klassz olasz dizájnkönyvbe befoglalva, és nagyon jó érzés volt őszintén szólva. Na hát ilyen jellegű konfliktusaink voltak. Vagy például, amikor a rektor megkérdezte, hogy maga az, aki ilyen kék, zöld, sárga, piros ruhákba szokott járni? És akkor mondtam, hogy rektor úr, igen, az összes szint felsorolta, valóban. De van ezzel probléma?
És volt probléma, vagy csak, hát, vagy csak kitűntél?
Én azt gondolom, hogy hát nekem nem volt ezzel problémám. A többieknek, tehát az osztálytársaimnak se hiszem, hogy problémája volt, vagy lett volna. Én nem is gondoltam volna, hogy egy művészeti iskolában például a tanároknak, vagy a rektornak ezzel problémája lenne, vagy egyáltalán föltűnne nekik, hogy egy művészeti iskolában én hatalmas fülbevalókat hordtam, igaz, de hát persze, és saját magam által tervezett és kivitelezett ruhákba jártam, igen feltűnő ruhákba, imádtam őket, most is imádom, és persze már akkor nagy feltűnés keltett, hogy színes volt a hajam, és hogy az osztálytársaim arról beszélgettek, hogy vajon mi a különbség a között, hogy valaki mondjuk szőkére, vagy feketére, vagy vörösre festeti a haját, meg a között, hogy én például három színre festettem a hajamat, pinkre, lilára és türkizre, hogy van-e különbség e között, és hogy lehet-e egy ilyet csinálni.
És a szüleid mit szóltak ezekhez a dolgaidhoz, miután édesanyádnak nem tetszett az első hímzésed?
Hát a szüleimmel nem volt olyan nagyon szoros kapcsolatom. Eléggé eltávolodtunk egymástól, lévén, hogy ők nem annyira értették, hogy én miért nem azt a hagyományos életformát követem, ami már amúgy meg nem volt meg. Tehát ők egy ilyen klasszikus, hagyományos életet szerettek volna számomra, egy kis állással, mondjuk max érettségivel, gyerekekkel, férjel, és semmi különös.
Hát ahogy kell, na de, és ha nem akarod, nem kell róla beszélni, de hogy történt a szakítás, vagy az elszakadás?
Hát konkrétan, amikor én a gimnázium után, Budapestre jártam gimnáziumba, egy katolikus leány gimnáziumba, és oda a szüleim kifejezett parancsára mentem, nem szerettem volna oda menni. Én Pécsre szerettem volna a képzőművészeti gimibe menni, de oda nem engedtek. És ez a katolikus leány gimnázium, mondván, hogy majd ott jó nevelést kapok, és hát halpáca lesz belőlem. És ez a katolikus leány gimnázium, miután elvégeztem, utána azt szerették volna, hogyha hazaköltözöm, és akkor ott élem tovább ezt a klasszikus, hagyományos életet. Én pedig tudtam, hogy mindent akarok, de ezt nem. Tovább szerettem volna egyrészt tanulni, másrészt meg köszöntem szépen, de ebből a hagyományos falu közösségből és a családi ház folytogató légköréből nem kértem. Szóval. És ezért ez Zalába születtem, egy zsákfaluba, egy 300 lelkes zsákfaluba, úgy hívják, hogy Hottó. A neve a megholt tóból származik, a megholt tó, tehát a hót tó, az a hót tó elegánsabban, az a falum neve, uh-huh. És a lényege ennek a különbözőségnek, hogy én mégis el akarok otthonról jönni, az egy kitagadás lett klasszikusan, tehát hogy engem kitagadtak voltak éppen otthonról.
De hogy hazamentél, anyu vagy apu? Hát amikor,
amikor bejelentettem, hogy én mindenképpen el fogok jönni, ugye én még a gimnázium alatt elvégeztem egy ilyen műszaki rajzolószerkesztő tanfolyamot, pont azért ösztöndíjjal, hogy gimnázium után legyen egy olyan munkalehetőség, ami kötelez is budapesti munkavégzésre, és az Agrober Eliti élelmiszeripari tervezővállalatnál húztam le ezért 2,5 csodálatos évet. És hát ugye én hivatkoztam arra, hogy ez engem kötelez, és elmegyek teljesíteni az ösztöndíjba vállalt kötelezettségemet. Erre a szüleim azt mondták, hogy ők kifizetik az ösztöndíjba vállalt kötelezettségemet, tehát jó átételt a cégnek, de én maradjak otthon. Én pedig nem szerettem volna otthon maradni, és akkor ők közölték, hogy akkor én ide többet a lábamat be se teszem. És akkor én meg szépen fölfújtam magam, és azt mondtam, hogy ez pont így nagyon jó, és akkor én ide a lábamat soha többet be se fogom tenni. Nagyon vicces volt, hogy emlékszem, hogy amikor a gimibe használt ágyneműt, meg ilyen ruhadarabokat visszavittem az albérletembe, amikor visszaköltöztem Budapestre, akkor a szüleim egy listát kértek tőlem, és emlékszem, hogy ülök a teraszon, és írom a listát, mert ők ellenőrizni szerették volna, hogy milyen tárgyakat viszek el magammal. Ez a pillanat így berögződött a fejembe.
Milyen érzés ez? Visszaemlékszel rá? Tehát, hogy jó, van egy dac, van egy kalandvágy, van egy életigéret, amit nem lát az ember. Hát végeredményben még gyerek voltál. Hát, és így ilyen felnőtt döntéseket.
Szabadulás érzés. Abszolút. Uh-huh. Tehát az egy folytogató légkör volt. És folytogató légkör, azt gondolom, máig. Tehát a magyar falu kiúttalansága, ami sok tényezőre vezethető vissza, ez az egész a kisközösség, ami elveszítette az eredeti funkcióját, és csak a negatív dolgok maradtak meg belőle, az a kilátástalanság, azok a dolgok, amik, ahogy hogyan fogja a közösség az egyedet, hogy mennyire belemásznak egymás életébe, hogy mennyire kötelezően előírt életutak vannak, milyen tragédiák. Tehát én azt mind láttam ennyi idős koromban. Láttam a családomat, a rokonaimat, az egész környezetemet, hogy mennyire rossz élet ez, és én más életet szerettem volna. És ez őszintén egy igazi szabadulásérzés volt, és az a lelki teher is lekerült rólam, tehát nem egy síró és szerető családot hagytam ott, hanem egy olyan családot, aki tételesen is ki tudta mondani, hogy igen, akkor engem kitagad.
Tehát nem volt sírás, rívás, meg...
Inkább dühösség volt.
Uh-huh. Hát így próbálom képileg is elképzelni, azért kérdezek így rá.
És tudod, én azt értem, hogy ebbe a régi paraszti társadalomba a gyerek egyrészt ugye a szülő tulajdona volt. És én nem akartam senkinek a tulajdona lenni.
De ez is megfogalmazódott benned?
Abszolút, abszolút. Kijelentettem, hogy én semmilyen támogatásra nem tartok a továbbiakba igény. Tehát nem kell engem tanítatni, nem kell engem támogatni, és nem is fogadtam el soha semmilyen támogatást az iskoláimhoz. Ugye azért volt az, azért arra emlékszem, hogy amikor felvettek az iparművészeti főiskolára, akkor ahhoz, hogy kollégista legyek, meg ugye egyáltalán a felvételi papírjaimat, amikor benyújtottam, akkor alá kellett iratnom a szüleimmel, alá kellett volna iratnom egy olyan nyilatkozatot, hogy a szüleim nyilatkoznak arról, hogy az én költségeimet állják a tanulásom alatt, vagy valamilyen, nem emlékszem pontosan már a szövegre, és akkor hazavittem ezt a szüleimhez, ez évekkel később, hát konkrétan 3 évvel később vettek fel engem az iparművészeti főiskolára, 3 évvel később is jelentkeztem, mármint, hogy nem jelentkeztem rögtön gimi után, mert tudtam, hogy nem vagyok azon a szinten, tehát nem volt rálátásom egyáltalán erre a területre. Nem is voltam akkor teljesen biztos, hogy oda akarok menni. És akkor hazavittem a szüleimhez ezt a papírt, ugye tudván, hogy én ki vagyok tagadva, és kértem őket, hogy ezt a papírt formálisan írják alá, és hogy én megesküdtem nekik akkor, hogy én semmiféle anyagi követelést nem fogok támasztani, sőt, el sem fogok fogadni semmiféle anyagi támogatást, nem is kérek, nem is fogadok el. Ennek ellenére a szüleim ezt a papírt nem írták alá. Én egy kicsit aggódtam, hogy emiatt nem fognak fölvenni, de ettől függetlenül fölvettek ezzel együtt, ami persze tök jó volt, aztán ott is hagytam.
Mikor hagytad ott?
Hát igazából, mivel annyira rosszul alakultak a dolgok, én másodévben kértem egy év halasztást, mert azt gondoltam, hogy ez alatt az egy év alatt majd valami anyagi alapra teszek szert, hogy tovább tudjam folytatni az iskolát, de igazából azért annyira nem volt, ugye semmifajta pénzünk nem volt, hogy egy bizniszbe kezdjünk, tehát voltak éppen csak a munkaerőnket tudtuk áruba bocsájtani, és hogy ez alatt az egy év alatt, amíg halasztottam, igazából nem volt lehetőségem arra, hogy úgymond tőkét gyűjtsek össze, és akkor ugyan elkezdtem egy év múlva újra az iskolát, de már annyira lehetetlennek tűnt a kettőt együtt csinálni, és a szobrász barátom, akivel együtt dolgoztam, voltunk, ő is nagyon nyomott afelé, hogy akkor döntsem el, hogy most iskolába járok, vagy dolgozunk, mert hogy ez egy komoly dolog, és akkor itt teljesíteni kell, és igen, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor ezt lezártuk, akkor ezt abba hagyom. És igazából, őszintén szólva, nem bántam meg. Van bennem azért egy kis rossz érzés a belső építészettel kapcsolatban, mert ezt nagyon szerettem tényleg, és most is, hogyha lehetőségem van, akkor a saját személyes tereinket mi alakítom ki, meg így barátoknak segítek ilyen belső építészeti jellegű kérdésekbe. Imádom az építészetet, a belső építészetet, a lakberendezést, főleg tehát imádom a funkciókat, kitalálni ezt az egész metódust nagyon szeretem, tehát magát a tervezés részét, de a kivitelezés részét is, az anyagokat, és tehát minden anyagot, tehát a ruhaanyagokat, az építészeti anyagokat, minden anyagot imádok. Uh-huh.
Mondod, hogy műhely volt. Volt szabászod, ami annyit jelent, hogy volt egy főszabász, meg mit tudom én. Hogy csináltad ezt meg? Hát ugye, hogy csináltátok?
Igen. Az elején azzal kezdtük, mint ahogy gondolom mindenki, hogy bedolgozókkal dolgoztattunk, tehát nem volt műhelyünk, hanem mi kiszabtuk ennek a szobrász barátomnak a lakásán, kiszabtuk a ruhákat, megvartuk az első darabokat, tehát a mintadarabot, saját elképzeléseink szerint, írtunk hozzá technológiát, ugye egy szobrász meg egy belső építésztanuló nagyon érdekes volt, és elvittük olyan emberekhez, akik bedolgozóként otthon megvarták. Na hát ezzel mindig probléma volt, mert a bedolgozók természetesen nem akartak bonyolultabb, nagyobb gondolkozással sarkaló dolgokat megvarni. Ugye elhíresült példám, hogy amikor mondta a bedolgozó, hogy én azt szeretném, hogyha ide lerakná a 100 szabványt, és én csukott szemmel áttolnám ide a varrógép másik oldalára készen, és maga meg lerakná középre ide a pénzt. Kb. Ez volt a mentalitás. Tehát nagyon sokat szenvedtünk, de ugyanakkor találkoztunk néhány igazi, fantasztikus, csodálatos emberrel, aki imádta, szerette a szakmáját, és tudta is. És ezektől az emberektől tanultam meg voltak éppen én a szakmát, mert ugye említettem, hogy édesanyám varrónő volt, de egyrészt nem volt olyan magasan képzett varrónő, nem is szerette igazából soha, bár persze hozzá kell tennem, hogy azért általános iskolás koromban nekem nagyon sok jó cuccom volt, amit az édesanyám volt, tehát ez azért egy bónusz volt, de hogy igazából ezektől a nagyon szakmájukat szerető és nagyon képzett, nagyon okos és nagyon kulturált emberektől tanultam meg én a szakma csinyát-bínyát.
És az üzlet csinya-bínya?
Hát az most is nehezen megy. Igazából ugye hát megkerestünk butikokat, és így kerültünk például nem tudom, hogy mond-e valakinek valamit, Váci utca 10, Pataki Ági, Sztrámi Ilona. Ugye én azt gondoltam, hogy ha valamit csinálunk, akkor a topon kell kezdeni, tehát nem kis külvárosi butikokat gondoltam megkeresni, hanem a Váci utcába, aki csak élt és mozgott, ez volt a Váci utca 10, ugye az Ági és az Ilona üzlete, akkor a Lőrincs Zsuzsa, akkor a Galamb utcába volt még egy üzlet, amit megkerestünk, Kék Elefánt, nem tudom, ez mond-e valamit valakinek, akkor a Joker az Akácfa utcába, akkor nem tudom, most hirtelen ezek jutnak eszembe, és a lényeg, hogy ez a bedolgozós rendszer, ez azért eléggé nehéz volt, és akkor utána próbáltunk egy műhelyre szert venni, és hát ez nagyon nehéz volt, mert ugye az önkormányzatokhoz lehetett menni így kérni ilyen helyet, hogy egy GMK-t tudjunk működtetni, és bérelhessünk egy helyet, tehát iszonyatosan lepusztult helyek voltak, és mi is kaptunk egy ilyen lepusztult helyet a Cseléd lépcsőn, a Padlástérbe, a Bartók Béla úton, és annyira, hát hihetetlen állapotban volt, de mi nem keserültünk el, hanem fogtuk magunkat, vettünk egy csomagolópapírt, a csomagolópapírt megfújtuk festékkel, ilyen szájpipával, amivel az ember fixálja a szénrajzait, és összegyűrtük, és utána megfújtuk festékkel, és ezzel kitapétáztuk a helyet. Nagyon dizájnos lett, és ez volt az első műhelyünk. Se víz nem volt, egy közös budi volt a lépcsőfordulóba, és egy alkoholista házaspár is tartozott ehhez a közös budihoz, akik minden éjjel alkoholmámorba fetrengve, hát az egész lépcsőházat úgy elintézték reggelre. Az volt a szokás, hogy voltak az ilyen angrónapok, azt hiszem ez hétfő és csütörtök volt, ha jól emlékszem, és hétfőn és csütörtökön reggel 6-kor nyitotta ki az ember a helyét, már 5-kor kezdte a munkát, ugye előtte nap összegyűjtötte a bedolgozóktól az árut, akkor utána 5-kor kitakarította a lépcsőházat, hogy amikor megjönnek a butikosok, akkor ne az előző este összerondított lépcsőházba jöjjenek föl. Frissen, fiatalon, 6-kor vártuk a butikosokat, és nagyon viccesek voltak, mert előfordult, hogy a butikosok összevesztek az ajtó előtt, mert hogy ugye amiket mi csináltunk, azok ilyen erősen tervezői szemléletű, érdekes dolgok voltak. És ebből mindenki szeretett volna. De aztán nagyon érdekes volt az egész butikos társadalom, ugye ezek ilyen nagyon ügyes üzletemberek voltak, és igazából mindig jöttek, hogy van-e valami újdonság. Akkor megvettek egy-egy újdonságot, mindenből egy-egy darabot, és akkor egy idő után arra lettünk figyelmesek, én például egyszer nagyon meglepetésemre Bécsbe egy üzletközpontban találkoztam a saját kabátunkkal, és érdekes módon a saját kabátunk ugyanabból az anyagból, és ugyanazokkal a általam fölkutatott egy régi gombkereskedőnél vásárolt csontgombokkal, de egy idegen márka volt a kabátunkra fölvarva. Amin rendkívül elcsodálkoztam.
És de más is gyártotta, meg vagy ez is, a tietek?
Na hát ez volt pont a lényeg a butikosoknak, hogy azért vettek mindig csak egyet-egyet az újdonságokból, mert vettek egy prototípust, és a saját varrodájukba elvitték, tőlem fondorlatos, vagy tőlünk fondorlatos módon megtudták, hogy milyen anyag, hol veszem, hol festetem, hol szerzem be a gombot, és ők is vettek ilyen anyagot. Szétkapták a miénket, legyártatták sokkal olcsóbban, és elárasztották vele a piacot. És akkor, amikor erre rájöttünk, elég kellemetlen volt. Például az is egy érdekes dolog volt, nagyon sok anyagújításunk volt. Fú, erről órákat tudnék mesélni. Ugye nem lehetett semmilyen anyagot kapni. És akkor, ugye mit csinál az ember, amikor nincs semmilyen olyan anyag, amiből szívesen csinálna bármit? Elkezd gondolkozni, hogy milyen olyan anyagok vannak, amikkel lehet valamit csinálni. És az egyik ilyen anyag, amivel lehetett valamit csinálni, az a ponzsbélés volt, amivel azt lehetett csinálni, hogy ez egy viszkóz acetát összetételű anyag volt. Az egyik szálát az egyik fajta festék fogta, a másik szálát a másik fajta festék
ezt
fogta.
Ezt mire használták eredetileg?
Bélés.
Bélés?
Kabát? Hát pontosabban a ponzs az egy nyári bélés volt, az volt a legvékonyabb, a 8-as ponzs meg az 5-ös ponzs. Erről is lehetne mesélni. Ja. A Petőfi Sándor utcai nagy brammer, ami most már nincs meg, mert ott egy egészen más üzlet van, de ugye az régen volt a nagy brammer, és annak a tulajdonosa, vezetője, mert ezek ilyen állami dolgok voltak, szóval a vezetője komoly bizniszt hajtott végre a pincébe, gyűjtötte ezeket, ugye akkor volt még a hazai sejem és lemform, ugye nem sejem
Seki, és... Sejem kikészítő.
Igen, és akkor ott gyártották ezt az 5-ös és 8-as ponst, és komoly felárral lehetett ott sutyiba, a raktárból jelentős mennyiségű ponzsbélést szerezni, amiből mi sanzsananyagot állítottunk elő. Aztán kitaláltunk egy olyan technológiát, amivel ezekre az anyagokra mintát tudtunk varázsolni. És ez egy annyira titkos technológia volt, hogy mindenki meg akarta tudni, de hát persze mi nem árultuk el. Halál egyszerű volt egyébként a történet, hipóval megmaradtuk az egész anyagot, és ezt sokféle módon csináltuk. Volt úgy, hogy egy ilyen anyag, ami talán pervol volt, vagy nem tudom, már mi beszórtuk az anyagot ezzel az anyaggal, és összetekercseltük a nedves anyagot, és hagytuk, hogy hasson, és akkor ez az anyag, ez ilyen csillagmezőket varázsolt az anyagra. Ez volt az egyik technológia. A másik technológia, hogy összegyűrtük ezt a vékony ponst, és megfújtuk ilyen, hogy hívják, ilyen növényöntöző spriccelővel, megfújtuk hipóval az anyagot, és akkor ilyen domborzata és vizei maratás lett belőle, nagyon jól nézett ki az anyag. Aztán volt egy olyan technológiánk is, hogy különböző csipkéket beáztattunk hipóba, és azt düftérre, meg korra rányomtuk egy ilyen, van ez az anyaghenger, annak a segítségével, aztán más mintákat is nyomtunk rá, na, és stb. És akkor volt olyan, hogy festékkel, kikevertettünk spéci festéket, egy ilyen textilvegyész emberrel egy spéci textilfestéket, akkor azt is fújtuk az anyagra, kentük ecsettel, ilyen akvarelszerűen, nagyon izgalmas időszak.
Szóval művészkedtetek.
Igen, és nagyon-nagyon-nagyon klassz volt, mert ugye erre volt kereslet, mert annyira, egyrészt annyira nem volt semmi, meg az emberek annyira akartak egyedit a szocinak a uniformizálódása után, vagy uniformizáltsága után, és aztán nagyon érdekes, mert például ez a textil kifakításos eljárásunkat, ezt is sikerült valamilyen módon lenyúlni. Egy nagyon vicces lengyel fizikus barátunk, pontosan szobrász barátomnak a barátja dolgozott velünk, ő volt a festőfiú lengyel fizikus lecsóka. Egy ilyen room size kinézetű fiú volt, és ő festette és hipózta az anyagokat, természetesen mi találtuk ki a technológiákat, de ő volt az, aki munkabérért természetesen ezeket a dolgokat csinálta. És akkor egy szép nyári reggelen ez a lecsóka beállított hozzánk, és azt mondta, akartok gazdagok lenni? Hát, engem ez különösebben nem érdekel, de mondtam, hogy mondjad, hogy mit akarsz mondani. És akkor levázolta, lehet, hogy ez is ismerő sokaknak, levázolta az akkor frissen indult piramisjáték alapjait. Befizetsz ennyit, szerzel még 10 balekot, azok is befizetnek annyit, azok is szereznek 10 balekot, azok is befizetnek ennyit, azik, és így tovább, na, mindenki ismeri a piramisjátékot. Mondtuk, hogy bocsánat, de ehhez nekünk igazából nincs kedvünk. Nem szeretnénk piramisjátékot játszani. Na jó, akkor ő itt hagy minket. És azzal fogta magát, és elment. De elvitte a ruhafakításos technológiánkat is, és egy körúti butikba lett ugyanaz a lecsóka, kelmefestő, és a körúti butik hatalmas gyártókapacitással elárasztotta az egész piacot, persze lebutítva sokkal rosszabb fazonokkal, és sokkal hát kevésbé esztétizáló módon megcsinálva ezeket a technológiákat, úgyhogy mindegy, ez is eltűnt.
Ki tudtatok valamit találni a saját védelmetekre aztán?
Nem, vagy semmit. Akkor? Például meglátogattam egy ilyen butikost, aki pontosabban egy nagykeres, mert akkor már külön vált ez, hogy voltak nagykeresek és készítők. Mm. A készítők voltak azok, akik a divatárút ilyen nagy tucatokba, hatalmas mennyiségbe gyártották a butikosok számára, és előszeretettel a készítők kopintották le a fazonjainkat, és meglátogattam egy ilyen készítőt, és mondtam neki, hogy ezek mintavédett, egyébként tényleg, tehát ugye mi alaptagok voltunk a szobrászbarátommal, és tehát ezek zsűrizett termékek voltak, mert hogy még zsűriztettünk is, és tehát bizonyos mintaoldalon, igen, és gyakorlatilag ez a készítő, egy férfi volt, rendkívül arrogánsan ült a koloniál íróasztala mögött a birodalmába, ami szép volt, nagy és fényes és gazdag, és nem tudom, és kiröhögött. Azt mondta, hogy a világ olyan szörnyű állapotban van, és neked ilyen dologra van időd, hogy ezzel foglalkozol, hogy mi lekopintjuk itt a termékeidet, biztos te is kopintottad valahonnan, leszarom a mintaoltalmat, hogyha egy gombot megváltoztatok rajta, akkor már nem vonatkozik rá a mintaoltalom. És akkor rájöttem, hogy ez teljesen fölösleges, és hogy nincs semmi más lehetőség, csak teljesen egyedit kell csinálni. És voltak éppen...
Teljes mit?
Teljesen egyedit.
Ja, igen.
Tehát, hogy nem butikosoknak sorozatgyártott minőségi dolgokat, hanem teljesen egyedit. És akkor berült föl először a gondolat, hogy saját műhely, saját üzlet. És akkor sikerült a Váci utca, Kígyó utca sarkán egy helyet kinéztem magamnak. Egy olyan nagyon fura hely volt, ami ugyan nagyon kicsi volt, ez egy 12-3 négyzetméteres kis butik volt, és a nagyon hihetetlen mennyiségű kirakata volt, tehát ilyen 30 négyzetméter kirakata, ez egy sarok volt. És elmentem beszélni a tulajjal, aki egy fiatal srác volt, és mondtam neki, hogy hát ez a rendkívül sok kirakat, ez nagyon klassz, de hát nem olyan jó dolgok vannak benne, és hogy én ruhákat tervezek, ruhákat kivitelezek, és hogy szeretném, hogyha egyrészt idehozhatnám a ruhákat, másrészt meg megcsinálhatnám úgy a kirakatot, hogy jobban nézzen ki, és ígértem neki, hogy egy hónap alatt megkétszerezem a forgalmát. És ő meg azt mondta, hogy jó.
Várjál, de ezek annyira izgalmasak, szóval... Lépjünk vissza egy picit. Igen? A Pataki Ági féle butikhoz. Tük-tük, becsörtettek oda, vagy bementek, viszitek egy szatyorba a ruhákat, vagy hogy történik, hát az igen. Első izék?
Igen.
Tehát az első kontaktusok?
Ugye, igen, úgy történt, hogy tehát én elhatároztam, hogy én a topon fogok mindent kezdeni. És akkor tudtam, hogy ez a butik létezik, bementem, megkérdeztem a lányoktól, hogy mikor van benne a tulajdonos, nyilván nem ismertem őket, és ők megmondták, hogy mit tudom én, este 5-kor itt van. Akkor este 5-re oda mentem, vittem szatyorba a kis holmikat, én voltam az ügynök. Akkor megismerkedtünk ugye a Pataki Ági Sztrem Ilonakét, nagyon, tehát én nagyon megszerettem az Ágit is, és az Ilonát is, és rögtön ilyen nagyon jó időszak volt. Nem, most lehet, hogy ez a nosztalgia, bár én nem vagyok egy annyira nosztalgikus alkat, de nagyon könnyen lehetett barátságokat kötni. Olyan, most nem azt mondom, hogy ezek ilyen nagyon mély barátságok voltak feltétlenül, de hogy pillanatok alatt egymásra tudtál hangolódni. Tehát, hogy az új iránti fogékonysága, a kísérletező kedve, megláttad a másik szemébe a szikrát. Nem volt ennyi gyanakvás, nem volt ennyi ellentét, hanem az emberek pontosan érezték, hogy ez a másik, ez akar valamit, ez hasonlóképpen akar valamit, mint én. És,
mert tehát, most hogy, gyanakszanak, úgy érzed mostanában?
Most sokkal zártabb mindenki, sokkal gyanakvóbb, igen, sokkal inkább a pénz áll mindennek a fókuszába, és sokkal jobban úgy érzem, hogy lenézőek az emberek egymással kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag én emlékszem rá például, hogy amikor a legelső szalonomat csináltam a Nyáripár utcába, ezt nagyon szerettem, és amikor az azelőtti műhelyünkből elköltöztünk ebbe a Nyáripár utcai, szerintem gyönyörű helyre, akkor annyi pénzem volt, hogy egy barátom egy ifát hozott, egy platós ifát, aminek nem volt ilyen burkolata, vagy hogy mondják, nyitott ifa, és azzal szállítottuk el a többnyire ilyen guberált bútorokból és képkeretekből álló kincseinket, és egy ismerősöm lenézően megjegyezte, akkor, amikor látta, hogy mi ott bénázunk az ifába, hogy ezekből akarsz te egy szalont csinálni. És akkor találkoztam először a lenézéssel, mint olyannal, de ez valahogy úgy érzem, hogy arra az időre azért nem volt általánosan jellemző. Egyébként egész jó kis szalont csináltam az ifás, az ifaplatós cuccokból a Nyári Pál utcában. Hát ha valaki emlékszik, valaki járt ott, én nagyon szerettem azt a helyet. Ugye a boldog, az angol kisasszonyok temploma volt velünk szembe, és mivel mi az első emeleten voltunk, és egy harmonika-szerűen elhúzható ajtónk volt a nagy nappalin, és előtte egy erkély, és a közvetlen szomszédunk pedig a Madonna a gyermekkel és az összes angyallal. És nem elég, hogy ez volt a falunk, hanem azt gondoltam, hogy ha a szembefal ez, akkor ezeket a figurákat hozzuk be, elég nagy belmagasságú és elég tágas nappali volt, és ezeket a figurákat behoztuk egy díszletfestő barátom megfestette a falakra és a plafonra. Úgyhogy a plafonon felhők és puttók, a falakon meg a templom homlokzatán lévő szentek köszöntötték a látogatót, aki oda betévedt. És aztán volt egy hallunk, ami pedig egy nagy, rám nagy hatást gyakorló filmnek az emlékére, vagy a inspirációjára, inkább így mondom. Ez a Dr. Caligari volt. A sűrű sötét erdő nevet kapta ez a hal, ugye, mint a hal, nincs ablaka, és úgy nézett ki, hogy ezek a torzított, faszerű képződmények ilyen éj sötét kéken másztak föl a falon, a plafonon ezek így összecsomósodtak ilyen ág kötegekké, és a bíboran derengett mögüle a táj. Én nagyon szerettem. Sajnos a ház csőrendszere iszonyatosan rossz állapotban volt, és a 13. beázás után föladtuk, mert kénytelenek voltunk leszedni ezt az egészet, mert annyi hiba volt már, amit nem lehetett korrigálni rajta. És aztán bocs, hogy ide rögtön ide tértem erre a szalonra, de ezt nagyon szerettem, ezt a Nyári Pál utcai szalont. Az előszobát pedig úgy csináltuk meg, mivel egy ilyen másfél négyzetméteres előszoba volt, és nagyon nyomasztott, amikor az egészet kibéreltük, az is egy nagyon érdekes történet volt, hogy kiktől bérel az ember Budapest. Ugye ez a Váci utca, a régi Váci utca és a Nyári Pál utca sarkán lévő épület, amiben kibéreltük ezt a lakást, és egy angol broker cégtől béreltük ki. Pontosabban abban a lakásban 26 cég volt bejelentve akkor, amikor befejezte a tevékenységet az angol broker cég. Nagyon izgalmas volt, mert a ház, a lakás sarkában volt egy páncélszoba. A páncélszoba ilyen hatalmas hevederekkel volt lezárva. Ott volt a készpénzraktár. És ez a broker cég, ez befektetésekkel foglalkozott, és a 26 broker cég, és a szobákban ilyen kiárt ösvények voltak, mert a magyar emberek oda hordták befektetni a pénzüket, mert ezek óriás plakátokon hirdették, hogy hihetetlen hozamot adnak a befektetés után, és mindenki elhitte. Miután már megtelt a széf, a sarokban lévő kamraszéf megtelt pénzzel, akkor a broker cég felszívódott. Hát ezt szalonnak hívtuk már, ez volt a Nyári Pál utcai Manier Haute Couture szalon. Sokan kifogásolták, hogy miért használom én az Haute Couture kifejezést, mikor ez egy francia védett kifejezés, de én úgy gondoltam, hogy amit csinálok az Haute Couture, tehát én úgy gondoltam, hogy én ezt használom. Igen, így van. Egyszer csak megjelent ott egy hölgy, és mondta, hogy ő lesz a következő bérlője ennek a helynek, és hogy ő egy ilyen ajándékboltot és pipaüzletet fog ebből csinálni. És mondtam neki, hogy ó, hát ez biztos nagyon jó üzlet, de nekem van egy még jobb ötletem, legyen ez továbbra is egy butik, és építsük át, csináljunk belőle egy szép butikot, és ez nagyon jól működik itt. És 90-es évekről beszélünk, tényleg nagyon jól működött, És ők beleegyeztek a férjével együtt, beleegyeztek abba, hogy ezt én megcsinálhatom, és én lettem a művészeti vezetője ennek a butiknak.
De ők is bérlők voltak, vagy
tulajok? Hát ez egy bonyolult dolog volt, mert először ők bérlők voltak, ez régen egy aranypók kis üzletrész volt, és aztán hát miközben ott ebbe a 12 négyzetméteres, amúgy 6 méter belmagasságú kis üzletbe tervezgettük a jövőt, és építész kollégákat kértem meg, hogy tervezzék meg az üzlet belső terét. Közben eszembe jutott, hogy ez alatt az üzlet alatt bizonyára van egy pince. És tényleg volt. És a bérlőt meggyőztem arról, hogy ezt a pincét is építsük be, és vegye ezt is bérbe a tulajdonostól. És ez így is lett, és a pincébe sikerült egy 50 négyzetméteres plusz területet szerezni, plusz még a 6 négyzetméterbe is beépítettünk egy galériát, tehát voltak éppen ebből a kis 13 négyzetméteres, bár nagy kirakatokkal rendelkező üzletből csináltunk egy nagyon helyre kis háromszintes üzletet, és nagyon szépen megcsináltuk szerintem, és hát mindenki, aki a szakmába dolgozott, megesküdött arra, hogy ide a pincébe, ahova egyébként egy nagyon szép lépcső vezetett, soha senki nem fog lejönni, mert hogy az emberek nem jönnek le a pincébe. Én nagyon bíztam abba, hogy igen, és úgy csináltam meg, hogy az egyik utcai kirakatnál áttörettem a födémet, és ezáltal, pontosabban mind a kettőnél, az egyik oldalon a lépcső volt, a másik oldalon simán át volt törve a födém, ezért a fény lejött az alsó szintre is, és az egyik ablak alá a falra, a kőtelepen hulladékkövekből csináltunk egy kőfalat, amire egy ilyen szökőkút rendszert, vagy ilyen vízforgató rendszerből kialakítva csináltunk egy ilyen vízesés falat. És ez egy nagyon unikális dolog volt akkor, és egyrészt mindenki lejött megcsodálni, hogy milyen vízesés falunk van nekünk ott. Nagyon jól nézett ki, és állandóan csobogott ott a víz, nagyon klassz volt. Hatalmas forgalma volt az üzletnek, és hát úgy hívták, hogy corner, hogyha esetleg valakinek dereng. Volt olyan szombat például, amikor be kellett zárnunk az ajtót, és sorba álltak az üzlet előtt, olyan sokan akartak bejönni.
Miért?
Olyan dolgokat árusítottunk, iparművészeti termékeket főleg, de külföldön beszerzett dolgokat is, amiket a hiánygazdaságban nem lehetett más helyeken kapni. Uh-huh. És hát sajnos ez egy idő után hát véget ért. Pontosan egy évig tartott ez a húsvéti királyság, mert közben a tulajdonos, pontosabban a bérlő megszerezte ezt a helyet, és nagyon jó üzleti ajánlatot kapott arra, hogy egy pénzváltó, ami most is ott működik, megvásárolja közben, tulajdonként megszerzett helyet, és akkor hát kitették a szűrömet ebből az üzletből, és hát akkor merült fel a szükségessége annak, hogy saját üzlet után nézzünk, amit sikerült is a Váci utca 7 szám alatt sikerült bérelnünk egy ehte pincét, amiben régen is működött egy butik, egy kis butik, és mi ezt a pincét is nagyon szépre megcsináltuk. Emlékszem, hogy hihetetlen sok kirakata volt a kapuajba, és még a Kristóf téren is volt egy kirakata, ami rendkívül sok érdeklődőt hozott nekünk. De rövid ideig voltunk itt, mert aztán utána a Váci utca 10-be az emeleten sikerült megszereznünk egy nagyon picike kis lakást, ez egy 22 négyzetméteres szükséglakás volt, és ez lett a következő állomása a munkánknak, és hozzátartozik, hogy közben a szobrász barátommal elvált a kutyaink, és alapítottunk egy céget, két barátnőmmel, és voltak éppen akkor született a Manir név, és hát ezt a céget, a két barátnőmmel, ezt néhány évig így közösen üzemeltettük. Ugye a Váci utca 10-es emeleti üzletünk az egy tényleg egy ékszerdoboz volt. Ott az udvarban, a Váci utca 10 udvarában több divatbemutatót is csináltunk, a Váci utcában csináltunk utcai divatbemutatót. Nagyon, nagyon klassz kis hely volt, és nagyon, nagyon jó, jó dolgokat csináltunk közben. Rengeteg divatbemutatót, rengeteg újságcikk, tévéműsor. Szóval ez ilyen nagyon komoly sajtómappám van erről az időről.
Kik voltak a vevők?
Érdekes volt a vevők összetétele, mert voltak benne turisták, ilyen kincskereső turisták, fiatal lányok, akik szerettek volna mást, tanárok, tanárnők, akik szerettek volna mást. Nagyon változatos,
de
nagyon
akkor
érdekes
ez azt jelenti,
emberek.
Hogy nem voltatok nagyon drágák sem.
Hát az akkori viszonyok között de drágák voltunk.
Tehát, hogy mondod, hogy tanárok, vagy igen. Akkor a tanárok jobban kerestek?
Hát érdekes, azért most is van néhány olyan ember, aki úgy vásárol tőlem, hogy mondjuk egy évig vagy két évig gyűjt egy ruhára, és akkor tervezek neki egy ruhát, és megvásárolja. Jó, nyilván már nem olyan jellemző, nem, hát szerintem reálbérben akkor azért a tanárok fizetése jobb volt, mint most. Uh-huh. És mások voltak a viszonyok. De alapvetően nem voltunk olcsók, mert amit csináltunk, az egyedi volt és kézműves. Ez mindig nagyon nehéz volt, mert ugye egyrészt az ember a saját munkáját nem számolja olyan nagyon élesen, tehát a sok befektetett munkaórát, mint mondjuk egy kivitelezőnek kifizetett pénzt, mert ugye szerelemből is csinálja. Másrészt én azt gondolom, hogy értéket előállítani azért mindig hát jó dolog. Tehát élvezetes dolog, és ugyanakkor az érték mindig érték marad. És mi a kezdetektől nagyon törekedtünk arra, hogy egyrészt jó technológiával csináljuk meg a dolgokat, és jó alapanyagból dolgozunk, hogy unikális legyen. Tehát, hogy amit létrehozunk, az ne egy szemét legyen, és ne is egy egyszerű dolog, hanem az egyrészt meg legyen csinálva, másrészt jó alapanyag legyen, jó legyen viselni, meg legyen a különlegesség értéke. Tehát úgy gondoltam, hogy ha mindez együtt van, akkor az egy értékes dolog, ami születik. Nem volt egyszerű természetesen, és természetesen soha nem kerestünk annyit, mint a készítők vagy a butikosok. Ebben a butikvilágban nagyon sokan úgymond meggazdagodtak, de ugye annak az volt a feltétele, hogy nem annyira jó alapanyagokból tömeggyártsanak dolgokat, nem annyira bonyolult és nem annyira jó technológiával. Mi nem akartuk ezt az utat járni, pontosan azért néztünk saját üzlet után, hogy azt csinálhassuk, ami a szívünkhöz legközelebb áll.
De azért összejött.
Hát működött, igen.
Működött.
Igen. A Nyári Pál is egy izgalmas hely volt, és elég sok ideig ott voltunk, és ott is több utcai bemutatót is csináltunk, és a szalomba is rengeteg bemutatót csináltunk, rengeteg rendezvényt, és aztán, mikor a Váci utcát ugye sétáló utcává alakították, és elindult annak a résznek is az abszolút ilyen turista centrumá való tétele, valamint fölépültek a plázák, akkor ott az üzleti lehetőségek az egyedi terméket érintve nagyon romlottak. És úgy gondoltuk, hogy mindig volt ott valamilyen kis üzletünk, de úgy gondoltuk, hogy el kell hagyni ezt a nagyon ilyen csoportos turista paradicsomot, mert olyan hihetetlen agresszív módon ránk települtek az ilyen szuvenírárusok, meg az ilyen futball, relikvia árusok, meg mindenféle egyéb üzletek, hogy egyszerűen nem lehetett abból már normálisan kijönni. És ezért döntöttünk úgy, hogy a város más területén nézünk üzleti lehetőség után, és akkor volt az a gondolatunk, hogy az operához költözünk, mint általában sok fővárosban a komoly hazai és külföldi márkák, ugye az opera környékén vannak, és Akkor találtuk a Hajós utca és a Lázár utca sarkán azt a helyet, amit aztán ki is alakítottunk magunknak, és egy nagyon szép showroomot csináltunk belőle, ami egy pár évig nagyon jól működött, de sajnos a gazdasági körülmények változtak, és sokkal drágább lett a bérleti díja ennek az üzletnek, és döntenünk kellett, hogy a Nyári Pál utca után ugye átjöttünk a szalonnal is a Dalszínház utcába, és el kellett engednünk valamelyiket, és én úgy döntöttem, és én azt gondolom ebben a pillanatban, hogy látva az eseményeket jól döntöttem, mert nem soká, tehát föladtuk a showroomot, bár a vérzett a szívem, mert például ebbe a showroomba volt Magyarország első zöld fala, beltéri zöld fala, ami remélem, hogy sokakat inspirált. Ugye a kertészek, akik csinálták nekünk, akkor amikor mi erre fölkértük őket, soha életükben nem csináltak még zöld falat, úgyhogy ez volt a kísérleti zöld fal, és nagyon jól működött, nagyon szerettem, és egy csomó nagyon jó belső építészeti gondolat volt benne, ugye még most is megvan a Ligné Rozé bútoros lakberendezős cég van most éppen benne, és akkor ugye visszavonultam ide a Dalszínház utcába, a szalomba, és igazából ugye hamarosan utána kezdődött az opera a teljes körű felújítása, ami azzal járt, hogy ez a környék, ez teljes mértékben meghalt. Tehát ugye annak idején, amikor én ide költöztem, akkor itt volt a Nárai Tamás, aztán ide jött a Tóth Bori, aztán ide jött az Arcmodell. Azt gondoltuk, hogy ebből egy Fashion Street lesz, nem egy olyan kamu, mint ami a Fashion Street, hanem egy igazi Fashion Street, de nem lett igazi Fashion Street. Ugye körbeárkádozták az operát, és elkezdődött itt a mindent hanggal és porral elöntő, hát kicsit ilyen házilagos kivitelezésű jellegű opera felújítás, ami hihetetlen por, zaj és egyéb terheléssel járt. Tehát az az üzlet teljes mértékben megdöglött, a látogatottság az lecsökkent gyakorlatilag a nullára, és itt az egész környék ez voltak éppen meghalt. És ez már ugye 4 éve tart kb. És azóta nincs üzletem, ami ugye azt jelenti, hogy az én üzletkörömben a vásárlók 90-95%-a mindig külföldi volt, turisták alapvetően.
Tehát akik beestek.
Akik beestek, így van, akik az utcáról beestek, és ez a vevőkör, ez most mindenestül kiesett. Illetve hát még a következő években még néhányan visszajártak ide a szalomba, de hát ugye ez mindig kopik, és főleg azért is, mert én kiszálltam a divat bemutatózásból, tehát ugye abban az időben, amikor ezt a showroomot csináltuk, abban az időben csináltunk néhány nagy bemutatót, és aztán egy idő után rá kellett jönnöm, hogy ez az üzleti modell, amit mi próbálunk megvalósítani, és maga a divat bemutató zás, mint olyan, egy ilyen kis országban egy divatra ennyire nem fogékony, ennyire nem érzékeny, és ennyire érdektelen közegben ez igazából nem működik. Többek között az is inspirált arra, hogy abba hagyjam a divat bemutatózást, hogy ugye a bemutatón a modellek akármennyire is persze vannak ilyen törekvések, hogy normális nőket a kifutóra, azért mindig inkább egy XS-es kategória, aki leginkább 180-190 cm magas. Na most itt van nekem 400 XS-es 190 cm magas lányra készült ruhám, ami élő emberre soha föl nem megy. Ezek a ruhák, ezek a bemutató után, amíg még volt showroom, addig mint a kollekció volt, és ezek alapján rendeltek meg emberek maguknak ruhát a saját méretükre. Viszont amikor már nem lett showroom, akkor ezek a megrendelések, ezek már nem voltak annyira jellemzőek, viszont ezek az XS-es ruhák továbbra is itt várják a boldog XS-es tulajdonosaikat. Uh-huh. És hát ez nagyon fura, mert hogy én mindig kitűztem, és azért is választottam egy olyan munkát, amit egyrészt a tervezéstől a kivitelezésig a kezembe tudok tartani, mert úgy gondoltam, hogy hasznos dolgokat állítok elő, és én nekem a szívem szakad meg azért, hogy itt vannak olyan ruhák, amiket gyakorlatilag nem tudok élő emberre ráadni, mert egyszerűen a méret nem működik rajtuk. Ugye sajnálatos módon a magyar is egy az elhízott népek közé tartozik, és itt az XS-es ruhák piaca hát meglehetősen szűk.
Nem gondoltál továbbra se arra, hogy külföldön próbálkozz?
Igazából akkor, mielőtt megnyitottuk ezt a Hajós utcai showroomot, akkor nekem az volt a nagyon határozott elgondolásom, hogy Magyarországon nem szabad se üzletet nyitni, se komoly vállalkozásba fogni, de más tanácsadók azt mondták, hogy de azért mégis van Magyarországban ilyen üzleti potenciál. Most mondom mindenkinek, nincs. Tehát ugyan lehet kis kézműves műhelyeket fönntartani, de én azt gondolom, persze senki sem számított a koronavírus helyzetre, és persze most egy kicsit megváltozott minden, de én azt gondolom, hogy Magyarország ilyen szempontból nem igazán jó piac. És ugyanakkor ugye végig, amíg dolgoztam a fashionbe, ugye én azért mindig antidivat tervezőnek tartottam magam, mert engem az aktuális divat kevéssé érdekelt. Tehát én úgy gondolom, hogy egy magyar tervező ugyanúgy trendmaker, mint egy külföldi tervező. Én ugyanúgy a saját trendjeimet kitaláltam és megvalósítottam, mint akár hogyha bármelyik országba éltem volna, ahol mondjuk van divat. De nem, az nem érdekelt, hogy én utánkövető legyek, tehát hogy azt csináljam, ami divatos. Egyrészt. Másrészt meg nagyon érdekelt mindig a jelmeztervezés, és valamilyen szinten mindig is terveztem jelmezt, de az utóbbi években sokkal több mindent terveztem. Éppen most fejeztem be egy nagy munkát az Operett Színházba, ami az Operett Színház profiljától egy kicsit talán idegen, egy musical, a Nine című musical, és hát ez egy nagyon komoly és szép munka volt, és különösen koronavírus alatt végigtolni, hát szép teljesítmény volt mindenkitől, aki ebbe működött. És hát én nagyon szeretem a jelmeztervezést, természetesen azért a jelmeztervezése egy olyan dolog, hogy ugye én dedikáltan nem vagyok jelmeztervező, tehát nincs egy kialakult ilyen ügyfélköröm a színházak között, tehát hogyha fölkérnek, akkor nagyon szívesen tervezek jelmezt, és azért ez nem egy állandó dolog, de természetesen itt válok minden kísérlet előtt. Hát voltaképpen most arra készülök, hogy felszámoljam ezt a Dalszínház utcai szalont, mert egyrészt túl nagy nekem itt ez már. Nem, tehát rengeteget dolgoztam alkalmazottakkal, nagy műhelyjel, szabásszal, nagy stábbal, sok emberrel. Iszonyú nagy kötöttséget jelent, és most szeretnék egy kicsit ezektől a kötöttségektől megszabadulni. Egy sokkal kisebb helyre szeretném koncentrálni a tevékenységemet, és sokkal többet szeretnék foglalkozni úgymond művészi kifejezésmódokkal, tehát kicsit szeretnék eltérni részint a jobban a jelmez irányba, részint pedig ennek a szakmának a kicsit az iparművészeti, vagy akár esetleg képzőművészeti gondolkodásmódja felé, és ilyen tárgyakat létrehozni. Én is nagyon szeretek létrehozni dolgokat, tehát a saját kezemmel, és ezt mindig is nagyon imádtam, és most ez a terv.
És akkor megint visszatérve a pénzhez, miből élsz, vagy hogyan élsz? Van tartalékod? Ha nem akarod, ha kényelmetlen, ne válaszolj, szóval nem...
Egyáltalán nem kényelmetlen kérdés. Gyakorlatilag most az a célom, hogy amíg még megvan ez a szalon, addig eltartsa a szalon magát. Ez több-kevesebb sikerrel meg is valósul. Persze olyan áron, hogy mondjuk a jelmeztervezői tiszteletdíjam is itt landol. És Hát azt remélem, hogy egy nagyon kicsi, komfortos, önfenntartó egységet tudok létrehozni, ami szolgálja az én művészi önkiteljesítésemet. És persze, ugye ez alatt, az idő alatt, amíg én folyton a munkámra koncentráltam, azért szültem két gyereket, és most egy kicsit több fókusz esik nálam a családra is, mert a munkám során nagyon sok időt nem tudtam szentelni a családomnak, és most ezt egy kicsit be szeretném pótolni. Engem nagyon inspirál a kicsiknek a nyitottsága, a játékossága, a kreativitása, és nagyon nagy örömmel foglalkozom velük. Thank you.